Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Juss Zsigmond Városi Könyvtár 2025-ös 6. podcastjával. Törkő József vagyok. Könyvtárunk életében októberhava általában az Országos Könyvtári Napok program sorozatához kapcsolódik legerősebben, természetesen más események mellett. Így ebben az adásban két bejátszás is ennek apropóján szervezett rendezvények felvételeiből származik. Nagy örömünkre azonban még ezt megelőzően szeptemberben is helyet adhattunk két könyvbemutatónak, amelyekről szintén játszunk be részleteket. Mindenek előtt azonban szokásunkhoz híven felhívjuk a figyelmet néhány a közeljövőben sorra kerülő programunkra. Az adás végén természetesen elmondjuk nyitvatartásunkat, elérhetőségeinket. Könyvtárunk kimondottan jó kapcsolatot ápol a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei Egyesületének orosházi körzeti csoportjával. A látássérültek orosházi és környékbeli tagjai minden hónap 3. kedjén találkoznak, sok esetben a zenei könyvtárban. A legközelebbi programjukra október 21-én kerül sor. Utazás bibliai tájakon címmel előadássorozat indul a könyvtárunkban a hetednapi adventista egyház orosházi gyülekezete szervezésében. A programsorozat azon érdeklődők figyelmére számít, akik kíváncsiak azokra a helyekre, ahol a Szentírás eseményei történtek. Az első előadás október 30-án csütörtökön 17 órai kezdéssel Egyiptom titkairól szól. A sorozat előadói Restás László és Rajki Attila. Egy nappal később, október 31-én 10 és 13 óra között őszi kézműves foglalkozásra várja gyermekkönyvtárunk a kisebbeket és a nagyobbakat egyaránt. Ugyanezen a napon, kicsit később, 18-tól 20 óráig szintén a gyermekkönyvtárunkban társas játékes lesz a játékos kedvűek örömére. A következő percekben a könyvtárunk által szervezett események felvételeiből játszunk be néhány részletet. 34 tanmese található Iványi Szabolcs legújabb kötetében, melynek bemutató előadására szeptember 13-án került sor könyvtárunkban. A Hattyúgyermek, a Lélek meséi című könyv, meséi többek között az önfeláldozás, az ítélkezés, a szorongás, a gyász témáit is érintik. Következzen most néhány percnyi részlet az előadás felvételéből.
Ugye a megjelent könyv címe Iványi Szabolcs, Hattyúgyermek, a Lélek meséi. A könyv címe, a Hattyúgyermek már önmagában is felkelti a kíváncsiságot, mi ihlette a címet, és milyen szimbolikus jelentőséget hordoz a hattyú alakja a te meséidben.
A Hattyúgyermek az a részünk, az a részed, ami sose hagy el, ami mindig ott van neked, nem ítélkezik fölötted, és nem mond le rólad, akármi történjen. Mindenképpen benne van ez a rész, az a rész, amit már régóta elfelejtettünk, eltávolodtunk tőle, mert úgy vagyunk vele, hogy elszakadtunk saját magunktól, a belső lényünktől, és gondolkodtam, hogy a belső gyermekhez szokták ezt azonosítani, hogy mindenkibe él egy fel nem nőtt gyermek. Ez a belső gyermek, amit elfelejtettünk. És úgy jött ez a cím, hogy lehújtam a szemem, lementem a szívemig, és az első, ami jött, egy hattyú volt. Egy olyan hattyú, egy szürke, ködös tavon úszott, és fény lett. Egy igazi, erős vadállat, mert ugye a hattyú az nagyon agresszív állat egyébként, de mégis olyan tekintélyes, és az testesíti meg az emberi értéket, hogy mindenki értékes. Nem véletlenül vagyunk ezen a földön, nem véletlenül születtünk úgy, ahogy születtünk. Mindenki értéket képvisel, és ez a hattyú gyermek, ez mindenkiben ott van, és mindenkiben az az érték ott van. És ezekkel a mesékkel az a célom, hogy felébresszük ezt a hattyú gyermeket mindenkiben. És a kor az nem kor. Tehát ezek a dolgok csak az elmébe vannak. Szóval igazából innen jött. És a hattyúgyermek az a repetéseiddel együtt lát, a hibáiddal együtt lát. Őt nem érdekli a hibád, nem érdekli a repetésed. Egyként lát, egységben. És mindenkiben lehet egy ítélkező róka, vagy egy kontrollmániás kakas, vagy egy félős malac, vagy éppen egy hűséges kutya. Ez mind-mind-mind megtalálható a mesémben, mert próbáltam olyan érzelmeket, érzéseket beleszülni, amivel minden nap úgymond küzdünk, mert ezeket ki kell mondani. De én úgy vagyok vele, hogy nagyon sok érzést elfojtunk. Nagyon sokat, rengeteget. És a biztonságos megélése az érzéseknek az szerintem egy létfontosságú, ami a mindennapokban eltűnik. És átveszik a gondolatok, az elme az irányítást, és ilyenkor szinte azt se tudjuk, hogy kik vagyunk valójában.
Szeptember 19-én szintén könyvbemutató előadásra vártuk az érdeklődőket. Vendégünk ezúttal Nagy Tünde volt. A szerző Gyógyító történetek című kötetéről mesélt, melynek alaptémája a lelki fájdalmakból történő meggyógyulás lehetősége. Hallgassunk bele a rendezvény felvételébe.
Egy pár szót szeretnék elmondani magamról. Nagyon sokan ismertek, de nyilván nem mindent, és mindent nem is fogok elmondani. De azért van egy pár dolog, amit szeretnék. Először is, én 12 évvel ezelőtt, 13 évvel ezelőtt kerültem Marosvásárra. Nem hosszú önéletrajz lesz, nem erről lesz szó, ne egyedjetek meg. És amikor én lekerültem, akkor teljesen megváltozott az életem, és pedagógus voltam, 30 évig tanítottam, magyar történelem szakos tanárként, és amikor ide kerültem, akkor egy új életszakaszba kerültem, és ez a város engem befogadott, és itt nyílt meg gyakorlatilag az a tér, ahol az emberek a lelkükkel, a szeretettel, a szívemmel, vagy a szívünkkel tudtunk kapcsolódni. A tanítás mellett jöttek aztán azok a felkérések, és szó szerint megkérdezte tőlem a Csaba is, hogy alakult ki maga a praxisról, mert ugye én lelki vezető vagyok most már, és transformációs coach, hogy hogyan is alakult ki ez. És hát itt van az a hölgy, aki az első vendégem volt, és szó szerint az utcán ismerkedtünk, össze is a lelkünk hívott egymáshoz bennünket, és valahogy mindig kialakult az a tér, amit úgy neveznek, hogy bizalmi tér. Ez így volt a tanítás alatt is, amik 30 évig tanítottam, és aztán valahogy a gyerekek és a felnőttek is bizalommal fordultak hozzám. Eltelt az idő, és egyre többen és többen fordultak hozzám, és felváltott a tanítást, az iskola rendszerű tanítást, aztán maga a lelkekkel való foglalkozás. Hogy kerültem én gyakorlatilag ebbe a célethelyzetbe? Hát úgy, ahogy szerintem mindenki más is a lelkéhez közel kerül, amikor traumák érik az embert. Nagyon jó tanulmány út az, amikor az ember olyan élethelyzetekbe kerül, ahol kihúzzák a lába alól a talajt, mert akkor nincs más út, mint befele, előbb vagy utóbb. És azért nekem ez 2009-ben megtörtént, ahol az összes életterületem egyszerre beborult, és minden szinten, tehát fizikai szinten és lelki szinten és minden szinten és minden életterület, és elkezdtem keresni az okokat. Hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy még egyszer ne kerülök ilyen talajvesztett állapotba, és akkor kezdődött a gyakorlatilag az utam befelé. Rájöttem, hogy én nem fogom tudni ezt megoldani. Hiába is próbáltam, és elég hosszú út vezetett ahhoz, hogy eljussunk itt most a könyvemhez, de gyakorlatilag minden, amit megtanultam az úton, azokkal a kérésekkel, feladatokkal, traumákkal jöttek hozzám a vendégek házhoz, szó szerint. És 2009 után 2024-ben volt egy olyan időszak, amikor 2024 januárjában, amikor egy másik trauma ért, de ez már azért sokkal jobb volt, Ott azt becsapott a villám, becsapott a nagy szerelem, amit az ember mindig vár. Mindenkinek van ugye egy úgynevezett másik fele, és elég sokáig vártam rá, és aztán így becsapódott. És amikor ez megtörtént, akkor megváltozott bennem minden. És szó szerint megnyomta az összes olyan gombot bennem, ami még nem nyomódott meg. És gyakorlatilag akkor kezdődött el az a belső, hatalmas, nagy, még nagyobb transformációm, ami létrehozta magát ezt a gyógyító történeteket. A könyv gyakorlatilag azt az időszakot is felöleli, amin én keresztül mentem, de ez nem egy traumatizált, nehéz könyv, hanem ez egy gyógyulás már, ahol felismerések jöttek, ahol hála van, ahol szeretet van, ahol felismerjük azt, hogy mindenki a gyógyítónk, a tanítónk, hogy mindenki a tükrünk. És elkezdtem nagyon, de nagyon úgy gyógyulni, hogy közben egyfolytában jöttek fentről az információk, írnom kellett, a barátnőm mindig azt kérdezte 2 éve, hogy te mikor írod meg már a könyvedet? Mondom, milyen könyvet? Hát a könyved. Hát mondom, nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, ezt leülsz, és megírod. És majdnem így történt a dolog, szó szerint, mert bennem volt, és amikor az ember érzi azt, hogy a szívéből így valami ki akar jönni, és nem tud, és egyszerűen ott van bent, és feszíti, és egyszer csak leültem, és egyszerűen a könyv az már bennem volt gyakorlatilag.
Az Országos Könyvtári Napok keretében, valamint a Zenei Világnap alkalmából rendeztük meg október 2-án az Orosházi Madrigál Kórus hangversenyét. Az együttes Tótné Mucsi Margit Karnagy vezetésével új összetételben mutatkozott be. Műsoruk a reneszánsz korától egészen a 20. századi darabokig ívelt. Repertoárjukból hallgassuk meg most Bárdos Lajos Tábor Tűznél című kórusát. Szintén az Országos Könyvtári Napok keretében láttuk vendégül október 7-én Budai Lotti írót. Az író-olvasó találkozón a szerző a történelem 3 kiemelkedő hölgy szereplőjéről, Marie Antoinette-ről, Viktória királynőről és Sziszéről mesélt. Hallgassuk meg most néhány percben, hogyan vezetett a szerző útja az írói mesterségig.
Estét kívánok én is mindenki, csak szeretettel köszönöm, illetve köszönöm a meghívást és az újbóli meghívást a nyári alkalmazott betegség miatt sajnos elmarad, de nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk erre a mai alkalomra, amit én is egy kis bemutatkozással kezdenék annak, aki annyira nem ismerne engem vagy a munkásságom, akik nagyon köszönöm, hogyha mégis így jöttek el. Tehát én Budai Lotti vagyok, író, blogger, néha újságíró, illetve ami a kedvenc definícióm, az a nőtörténeti kutató, mert hogy nőtörténeti kutató, nőtörténeti publicista, mert nekem a szívügyem az a nőtörténet, a régi idők női hétköznapjainak a története, híres egykor élt nők életének a feldolgozása, újrafeldolgozása, illetve még egy specifikusabb szegment a divat történet. Ugye a Disporos hétköznapok sorozatomnak a legújabb kötete is megint divat történettel foglalkozik, de én alapvetően a történelem nem specifikus területével ismerkedtem meg először, mert hogy amikor én elkezdtem most már 8-10 évvel ezelőtt regényeket írni, akkor én a történelmi regény műfajához nyúltam hozzá. Nagyon egyszerűbből nekem ez volt mindig is a kedvenc műfajom, én kamaszként Robert Merleri és Juliette Benzoni könyveit, hát szerintem 10 000 oldalszámával fogyasztottam, egy utólag visszagondolva. Azt egyébként el szoktam mondani ilyen alkalmakkor, hogy nekem nincs történész végzettségem, vagy irodalmár végzettségem, én amit ilyenkor átadok, azt egy lelkiismeretes, de mégiscsak egy autodidakta érdeklődő gyűjtötte össze az évek alatt. Én egyébként jogot végeztem, ELTE-n diplomáztam szülői ötletre, rossz ötletre hozzátenném, tehát ez nem egy nekem való szakmat, nem akarok megbántani senkit, ha itt vannak önök között jogász vagy a családban, de hát hogy ez nem az én utam volt, egy szerencse volt benne, hogy nagyon jó memóriám, tehát én úgy tekintettem az egészre, mint hogy nagyon hosszú verseket kéne bemagolni, és aztán visszaadni a vizsgán, és utána gyorsan elfelejteni, ellenben az így felszabadult, többet nem kellett bejárni, aztán megsúgom, tehát hogy első előadáson megtapasztaltam, hogy na hát az úr ugyanazt mondja le, amit le van írva a könyvbe, hát akkor én ezt bemagolom a végén. Ezt felhasználva a kapacitást, én beiratkoztam a BTK-ra pár épülettel a művészettörténetet tanulni, de már ott is leginkább így a festményeken fellelhető ruhák és azoknak a részletei nyűgöztek le, elkezdtem divattervezést is tanulni, kiderült, hogy nem tudok rajzolni, ellenben a divattörténeti órákat nagyon élveztem, tehát így azért csak elkezdtem közelebb kerülni a szenvedélyem tárgyához. Aztán egy ilyen nagyon prózai esemény hatására kezdtem el írni. Egy nap nem találtam olyan történelmi regényt, amit szívesen olvastam volna, hogy kifogytam belőlük, viszont volt egy elképzelésem, hogy milyen típusú történetet szeretnék én olvasni, és elkezdtem megírni. És hát csodák csodájára lett is rá kiadó, szinte egyből, akkor ez még a Geopen kiadó volt. Minden esetre azért azt a jogról magammal hoztam, hogy az ember, hát ugye alapvetően elég nagy alapossággal kell történelmi regényt írnia, én ezt azért így kimaximalizáltam, tehát én mindennek után néztem, hogy A-ból B-be átmenni, nem csak, hogy mennyi idő lóval, de gyalog, hány váltópont, ilyen kocsival, olyan fiákkerrel, ilyen berlinerrel, ez mennyi ideig tartott, divat, hóbortok, trendek, stb. Abban az évben mi jött be az udvarba, mi távozott onnan, de elmondom önöknek, ha esetleg valahonnak is történelmi regényírásra adnak a fejüket, annak igazából egy szabálya van, nem szabad valamit beleírni a könyvbe, csak azért, mert kikutattuk. Mert amúgy erre lenne az embernek egy ilyen ingerencia, hogyha ebbe a kis piszlicsári részletbe én beleöltem órákat, hogy rájöjjek, hogy hogy van. Azért az még nem biztos, hogy érdekli az olvasót, és ezért indítottam én ezeknek egy külön felületet, ez így kigyűjtött, de nem publikált érdekességeknek, és ez lett a Disporos Hétköznapok nevű blog, aztán abból lett egy Facebook oldal, főleg ilyen divat és nőtörténeti érdekességek gyűjtőhelyévé nőtte ki magát, és ez aztán elkezdett újra kötetekké összeállni. Az, amit ott publikáltam, és ennek most jelent meg a negyedik része, ami egyébként a divat és a feminizmus kapcsolatát vizsgálja, illetve azt, hogy híres nők hogyan használták a divatot. Első Erzsébet, Josephine Császárné, és még más híres nők a történelem során.
Adásunk végén következzen néhány hasznos információ nyitvatartásunkról, elérhetőségeinkről. Könyvtárunk hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig, és minden hónap első és harmadik szombatján 9-től 13 óráig tart nyitva. Itt hívjuk fel kedves olvasóink figyelmét, hogy könyvtárunk október 23-án csütörtökön és 24-én pénteken zárva tart. Elérhetőségeink: címünk 5900 Orosháza, Kossuth utca 3, telefonszámunk felnőtt könyvtár 68-413-696, gyermekkönyvtár 68-412-075. Aktuális híreinket olvashatják a honlapunkon www.justvk.hu, e-mail címünk könyvtár@justvk.hu. Elérhetők vagyunk Facebookon, Twitteren, Instagramon is. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra, sziasztok!